Krisztus! Kedves hallgatóim! A William Ockham és tanítványa jóvoltából a 14. század derekára uralkodóvá váló új, a metafizikai szemlélet logikai megközelítéssel való felcserélésére alapuló teológiai és bölcseleti gondolkodásmódnak, a nominalizmusnak, a via modernának és az oxfordiak természettudományos szemléletének a középkor szellemi központjának számító Párizsi Egyetemen is támadtak követői. Közülük a legjelentősebb Johannes Buridanus volt, aki 1295 körül született a pikárdiai Béthune városkában. Családjáról, fiatal éveiről semmit sem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy 1310 után már a Párizsi Egyetem Artész fakultásának volt a hallgatója. Ami tanulmányait illeti, a kor szokásaitól eltérően Buridanus a bölcseleti stúdiumokat követően nem tanult tovább a teológiai karon, feltehetően pappá sem szentelték, hanem a filozófia magisztere cím birtokában, amelyet az 1320-as évek közepén szerzett meg, élete végéig, 1363-ig, Párizsban bekövetkezett haláláig megmaradt a filozófiai kar tanárának. Közben két ízben is, 1327-28-ban, valamint 1340-ben viselte az egyetem rektori tisztét, és aktív részt vállalt az egyetemen folyó, zömében az okkemizmus körül kibontakozó vitákban, sőt tagja volt annak a két 1339-ben és 40-ben kiadott statútumnak, amelyek a bölcsészeti fakultás minden tanára és diákja számára megtiltották Ockham összes bölcseleti logikai munkáinak nyilvános és magántanulmányozását. Buridanus termékeny szerző volt, érdeklődése döntően a természetbölcselet, a logika és az ismeretelmélet kérdéseire irányult. Így sorra kommentálta Arisztotelész fontosabb műveit, az alapvetően logikai ismeretelméleti témákat tárgyaló Organont, a metafizikát, a fizikát, a De Animát, a Nikomachoszi etikát. Az égboltról és a Parva Naturalia című munkákat, amelyek anyagát egyetemi előadásaiban is feldolgozta. A kommentárok mellett azonban rövid, döntően logikai tárgyú értekezések is kerültek ki írói műhelyéből, ilyen az értekezés a relációkról, az értekezés az univerzálékról, az értekezés a konzekvenciákról, vagy a végtelen és a kontinuum problémáit is feszegető matematikai, geometriai munka, a kérdés a pont természetéről. Életművének legjelentősebb bizonyára sok éven át készülő darabja azonban Summulae de Dialectica címet viselő 9 részből álló logikai enciklopédiája volt. Ennek anyaga valójában az előző évszázad híres logikai kézikönyvéhez Petrus Hispanus Summulae Logicales címet viselő munkájához fűzött megjegyzéseket, magyarázatokat, és olyan sikeres írásnak bizonyult, hogy rövidesen már kötelező tananyag lett a késő középkori egyetemi képzésben. E mű utolsó értekezése ugyanakkor egy olyan szofizma gyűjtemény, amely a logikailag érvényes és igaz következtetések közötti határokat próbálja kijelölni. Természetfilozófiai témák tekintetében az oxfordi kalkulátorokhoz hasonlóan Buridanus is elsősorban a mechanikai mozgások, a gyorsulás és a lassulás törvényszerűsége iránt érdeklődött. Erről kifejtett Arisztotelész fizikáját magyarázó írásaiban fogalmazta meg a maga híres impétusz lendületelméletét, amely több Newton mechanikai törvényeiben is megjelenő máig érvényes törvényszerűséget ír le. A tárgyalt téma lényege annak megválaszolása volt, hogy mi mozgatja a már egyszer elhajított tárgyakat azt követően, hogy kezünkből kiengedjük őket, azaz a mozgatóerő hatása már nem érvényesül, maga a mozgás azonban bár lassuló mértékben, de továbbra is megmarad. A régiek erre azt felelték, hogy valamilyen módon a levegő mozgatja a repülőtárgyakat, vagy úgy, hogy repülése közben a tárgy mögött vákum keletkezik, és ez löki tovább a tárgyat, vagy pedig maga a tárgy ad át a környező levegőnek mozgató képességet. Buridanus mindkét magyarázatot elvetette, utalva arra, hogy a fizikai tárgyak mozgások során a levegő mint közeg által inkább fékeztetnek, nem pedig előrehajtja az őket, Végül pedig a mozgás ereje elfogy, legyőzi azt a nehézkedés ereje, maga a tárgy lehull vagy megáll. Ám itt lép be magyarázatába az impétusz fogalma. Ez nem más, mint a mozgást kezdeményező erő, lökés, taszítás, elhajító kar által a tárgyba átadott lendület, amelynek mértéke a mozgatott test tömegével és sebességével matematikailag megragadható arányban áll. Így a testek akkor is mozgásban tudnak maradni, amikor már nem mozgatják őket, egészen addig, amíg útjuk során az azokat lassító ellenállás következtében az impétusz, a lendület el nem fogy. A mai ember számára persze tűnhet Buridánusz felismerése egyszerre naívnak és közismertnek, de ne feledjük, hogy a mozgás, mozgatási energia, lendület, a gyorsulás, lassulás, a mozgó tömeg, az ellenállás és a nehézkedés közötti összefüggés ilyen felismerése és matematikai eszközökkel való kifejezése szolgált alapjául a Newton-féle mozgástörvényeknek, lényegében a máig érvényes mechanika egész építményének. Ráadásul Buridánusz nem állt meg az egyedi tárgyak mozgásának tanulmányozásánál, hanem elméletét kiterjesztette az égi mechanikára is. Nézete szerint az égi testek mozgása is ilyen törvényszerűségek alapján írható le azzal a különbséggel, hogy ott a légellenállás hatásával nem kell számolni, az égi rendszerben nincs lassulás, impétuszvesztés, a mozgás állandó és lehetősége szerint örök, önfenntartó. Elegendő tehát azt feltételeznünk, hogy a teremtés idején a teremtő megfelelő impétuszt adott a világnak, amely így további direkt lendület nélkül is mozgásban marad. Ez pedig már teológiai következményekkel járó felismerés, amelyről Buridánusz így ír. A Bibliában nem olvasható, hogy lenne olyan szellemi lény, amely azzal van megbízva, hogy az égi pályákat úgy mozgassa, ahogyan az a sajátjuk. Így tehát megengedett annak a kimondása, hogy nincs is szükség ilyen szellemi lények feltételezésére. Valóban azt lehetne mondani, hogy Isten, amikor a világot megalkotta, úgy mozgatta az égi pályák mindegyikét, ahogyan neki tetszett. Így mindegyikkel közölt egy impétuszt, amely azóta is mozgatja. És minthogy Istennek nem kell tovább mozgatnia e pályákat, ha csak nem egy általános hatással, ahogy minden történésben részt vesz, ami csak létrejön, így aztán pihenhetett a hetedik napon megalkotva művét, és rábízta a teremtett dolgokra a cselekvést és a kölcsönös vonzalmakat. Ezek az impétuszok, amelyeket Isten az égi testeknek adott, nem gyengültek és nem rombolódtak le a következőkben, mivel ezekben az égi testekben semmi hajlam nem volt más mozgásra, és nem is volt semmilyen ellenállás, amely elronthatta volna ezeket az impétuszokat. Mindezt persze nem úgy mondom, mint ami biztosan így van. Megkérdezvén a teológus urakat, magyarázzák meg nekem, hogy is eshetnek meg mindezen dolgok. Ebből a hosszú idézetből két dolog is kitűnik. Az egyik Buridánusznak az a meggyőződése, hogy a filozófia, a teremtett dolgok tudománya hipotéziseket fogalmazhat, de nem avatkozhat a teológia dolgába, hiszen annak a hittudományának a feladata, hogy az ilyen felismeréseket beillessze a maga rendszerébe. A másik következtetés viszont állásfoglalás abban a vitában, amely a 13. század Derekka óta folyt Aquinói Tamás és Bonaventura, valamint követőik között, a világ időbeliségének vagy örökké valóságának dolgában. Tamás azon a nézeten volt, hogy a világ lehet egyszerre teremtett és örökké való. Buridánusz lényegében az égi mechanika révén ennek az álláspontnak a hívei számára szállított érveket. Ami logikai felfogását illeti, Buridánusz az arisztotelészi hagyományon alapuló terminista felfogás képviselője volt. Ennyi alapja az a meggyőződés, hogy minden tudomány tárgya egységén alapul, azon az alapvető fogalmon, terminuson, amely köré rendszere felépíthető, így a metafizika terminusa a létező, a matematikái a mennyiség, a geometriái a nagyság, a teológiái Isten, a logikái az univerzálék, az általános, egyedi dolgok sokaságát jelentő fogalom, a szó, amely a beszédben egy bizonyos tárgy vagy tárgyak csoportja helyén áll. A logikai terminusok, fogalmak azonban egyrészt állandó jelentéssel bírnak, jelölnek egyedi valóságokat, ez az úgynevezett szignifikációjuk, másrésztről viszont használatuk kontextusában más tartalmakat is magukra ölthetnek, lényegében nem a valóság tárgyaira, hanem magukra, fogalmakra vonatkozhatnak. Fogalmaink mindkét esetben a létezők lényegét hivatottak megjelölni, ám az első esetben ennek a lényegnek a valóságos dolgok sokfélesége, a másik esetben a valóságban nem létező általánossága a tartalma. Nem más ez, mint a valóság és a fogalmak logikája közötti megkülönböztetés. Az első esetben fogalmaink igazak, van az, amit jelölnek vagy állítanak, a másodikban érvényesek, logikailag hibátlanok, de nem szükségképpen létezők, azaz igazak. Ebből több a logikán túlmutató metafizikai következtetés is adódik, nevezetesen az, hogy a logikailag hibátlan kijelentések, bár megtehetjük őket olyan témákban is, amelyek esetében tárgyunk létezését magát nem állíthatjuk, nem igazolhatók, tapasztalati úton nem támaszthatók alá, de igaz az is, hogy képes elménk olyan fogalmak megalkotására is, amelyek valójában semmit sem jelölnek a valóság rendjében, ám ezekkel is tudunk hibátlan logikai műveleteket végezni. Ebből pedig, bár ezt Buridánusz nem mondja ki, az is adódik, hogy valójában két logika létezik. Az egyik a valóság tárgyainak és relációinak, a másik fogalmaink egymás közötti kapcsolatának logikája. Az első alapja a tudományos ismeretszerzésnek, a második viszont csak nyelvi forma, a szofizmák érvényes, ám lehetőség szerint hamis következtetések világa, amely nem tarthat igényt a tudományosság rangjára. Bár Buridánusz kínosan ügyelt arra, hogy ne fogalmazzon meg a teológia kizárólagos illetékességi körébe tartozó állításokat, annyi sejthető, hogy az augusztiniánus nézetekkel szemben logikai megfontolásból vallotta az emberi akarat szabadságának elvét. Erre enged következtetni az a neki tulajdonított játékos példázat, amely Buridán Szamara néven híresült el. A példa szerint, ha egy egyszerre éhes és szomjas szamarat egy kötek szénától és egy vödör víztől egyenlő távolságra állítunk, az állat előbb-utóbb éhen és szomjan hal, mert a döntés és választás képessége hiány azonos erejű késztetések elé kerülve nem tudja eldönteni, mit vegyen előbb magához. De nem úgy az ember, aki képes választani, dönteni, még akkor is, ha formálisan azonos erejű érvek szólnak az őt érő késztetések mindegyike mellett, ami azt igazolja, hogy az ember más lényekkel ellentétben akarattal, mégpedig szabad akarattal, döntési képességgel bíró létező. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel Johannes Buridánusz alakjától, hogy legközelebb egy másik párizsi tudós, matematikus, teológiai és gazdasági író Nicole Arezme életművével folytassuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.